az elmúlt alkalommal azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet összetett két pólusokat helyettesíteni. Ennek a helyettesítésnek az volt az egyik értelme, hogy a hálózatszámítási feladat esetenként egy egyszerűbbé válik, hogyha egy olyan hálózatrészt, amelynek a belső viszonyai nem érdekesek, mert mondjuk egy állandó, nem változó hálózatrészről van szó, amelyhez kapcsolódik mondjuk egy változtatható komponens. Az ilyen hálózatszámítási feladat egyszerűsödik, hogyha tudjuk helyettesíteni az összetett és belső viszonyai tekintve kevéssé érdekes hálózatrészt. Ezt föl is rajzolom talán egy ilyen cím nélküli expozícióként. Két pólusok helyettesítéséről volt szó. A két pólus az egy doboz, amelyben az általunk eddig tanult lineáris rezisztív komponensek foglalhatnak helyet. Értelmezett egy feszültség és egy áram, azaz két változó, és e két változó kapcsolata, ezt az elmúlt alkalommal megnéztük, attól függően, hogy tartalmaz-e független feszültség vagy áramforrást a két pólus, homogén lineáris, illetve inhomogén lineáris alakú lehet. Lehet olyan alakú, hogy U egyenlő R0-I, hogyha nem tartalmaz független forrást az a két pólus, ekkor ezt az R0-t az eredő ellenállásnak nevezzük. Ad abszurdum, ezt még egy helyettesítő képpel, egy ilyen, hát egyetlen egy R0 eredő ellenállással tudjuk reprezentálni és ezt a karakterisztikát, illetve realizálni, mert hogy ennek az U feszültségnek és ennek az I áramnak ugyanaz a viszonya, mint az eredeti helyettesítendő bonyolult belső szerkezetű kétpólusnak. A másik eset az volt, hogyha tartalmazott független forrásokat is ez a kétpólus, akkor a karakterisztikája az lineáris függvény maradt ugyan, de egy úgynevezett inhomogén lineáris kifejezés. Megjelent benne egy U0 konstans. Az áramot is kifejezhetnénk a feszültséggel, hogyha ennél az alaknál maradunk, és ezt szeretnénk realizálni, akkor az úgynevezett Thevenin generátorral tudjuk ezt megtenni, amelynek a feszültség áram kapcsolata realizálja ezt az inhomogén lineáris karakterisztikát, és a feszültség áram kapcsolata az pontosan olyan, mint az eredeti helyettesítendő kétpólusnak. A másik út az áram kifejezésével jutottunk volna a duális párjához, a Norton generátorhoz. Ez a sor folytatható, a két pólus után következik a három pólus. Ami ugyanígy egy doboz, csak nem két kapocs áll ki belőle, hanem három. Mondhatnánk, hogy itt három áram értelmezett, az egyes kapcsoknak az árama, illetve három feszültség is értelmezett, az minden kapocs pár közötti feszültség. Ugyanakkor könnyű belátni, hogy az áramok közül csak kettő a független, mondjuk ezt I1-nek és I2-nek nevezve, az itt befolyó I0 áram nem független az első kettőtől. Kirchhoff áramtörvény értelmében szükségképpen mínusz I1 plusz I2-vel egyezik meg. A feszültségek viszonylatában hasonlóan, ha bevezetem az itteni U1 feszültséget és az itteni U2 feszültséget, a harmadik feszültség e kettő különbségeként már kiszámítható. Tehát egy hárompólusnak négy független változója van. Négy független változó, az U1, U2, U1, I2, amelyek között a karakterisztika, a hárompólus karakterisztikája szükségképpen két egyenlet, például, tehát a karakterisztika két egyenlet, például az U1-et és az U2-t kifejezem a másik két változó I1 és I2 segítségével. Mondjuk egy tranzisztort, a tranzisztor persze nem lineáris komponens, de abban az értelemben, hogy három pólus, lehet ilyen módon modellezni. A tranzisztornál ezek a függvények nem lineáris függvények volnának, ezzel nem foglalkozunk. Menjünk egyel tovább, négy pólus. A négy pólus egy még nagyobb doboz, amiből még több kapocs áll ki, egészen pontosan 4, 1, 2, 3, 4. Az előző gondolatmenetet folytatva a négy ág árama közül három független, a negyedik a többivel Kirchhoff törvény alapján kifejezhető, feszültségek vonatkozásában hasonlóan három független feszültség értelmezhető. I1, I2 és I3, és mondjuk az U1-et, U2-t és U3-ot bevezetve. Látom azt, hogy 6 független változó van. Független változó, tehát szükségképpen egy ilyen négypólusnak a karakterisztikája az 3 egyenlet. Például az I1-et, I2-t és az I3-at kifejezhetem, vagy kifejeznem kell a feszültségekkel. És akkor, hogyha ehhez a négypólushoz csatlakozik valamilyen külső hálózatrész, akkor a hálózat egyenlete teljes rendszerében ennek a belső viszonyai nem jelennek meg, csak ez a három egyenlet, amely a szükséges számú információt magában hordozza, arra nézve, hogy hogyan viselkedik ez a négy pólus. A sort lehetne folytatni, de nem folytatom, itt meg is állok, mert hogy amivel ma elkezdünk foglalkozni, az nem más, mint egy speciális módon lezárt négy pólus, és a lezárás speciális voltára utalva ezeket úgy nevezzük, hogy két kapu. És most következzen a számozott fejezet cím, 5-ös római számmal, két kapuk. Alapfogalmak. A két kapu tehát nem más, mint egy speciális módon lezárt négy pólus. Ennek megfelelően rajzjele is kicsit más. A rajzjel tükrözi ezt a speciális lezárást. A dobozt nagyjából négyzet alapúnak rajzolom, és az egyes kapcsokat a jobb és bal oldalon tüntetem föl, így lesz összesen négy kapcsa egy ilyen két kapunak. És ez a két kapu, ez ugye tartalmazza az eddig megismert, vagy tartalmazhatja az eddig megismert lineáris rezisztív komponenseket, ellenállást, akármilyen vezérelt forrást, girátort, ideális transformátort, és így tovább. Aláírom, hogy lineáris rezisztív komponenseket tartalmaz, tetszőleges módon összekapcsolva. Lineáris rezisztív két pólusokat, ezek között csatoltak is lehetnek. Fontos, hogy ezek szerint független forrást nem tartalmaz. A független forrás nem lineáris kétpólus karakterisztikája, feszültség adott vagy áram adott, nem tesz eleget a linearitás feltételének, tehát megjegyzem, hogy független forrást nem tartalmaz. És akkor az emlegetett speciális lezárás nem más, mint az, hogy az egyes oldalak két pólusokkal vannak lezárva. Hát egy általános dobozzal szimbolizált két pólus kapcsolok ide ehhez a kapocspárhoz, és egy másikat ehhez a kapocspárhoz. Ennek az a nagyon fontos következménye, hogy a független áramok száma az általános négy pólus három független áramával szemben, itt csak 2, hiszen hogyha itt egy I1 áram folyik, akkor a két pólussal való lezárás következtében nyilvánvalóan itt szintén I1 áramnak kell folyni, hasonlóképpen, hogyha itt folyik az I2 áram, akkor itt kifelé ugyancsak I2-nek kell folynia, tehát a független áramok száma 2. A feszültségek száma szintén 2, a független feszültség száma, hiszen hogyha mondjuk ezt U1-nek nevezem, és egészen biztos vagyok benne, hogy a két oldal között, a két lezáró két pólus között nincsen átkötés, akkor nem jelenhet meg olyan két pólus a külső hálózatban, amelyen egy olyan feszültség van, ami mondjuk e-két pont között, vagy e-két pont között értelmezett, tehát azokat nem is kell bevezetni ismeretlenként. Megelégszünk ezzel a másik oldali U2-vel és az előbb felrajzolt U1-jel, azaz speciálisan két pólusokkal lezárt négy pólus, a két kapu. Azért kapu, mert az egyik oldalt is egy kapunak, és a másik oldalt is egy kapunak lehet nevezni, két kapu attól, hogy kettő van. Az egyes, a baloldali általában egyesen indexelt változókat tartalmazott szokás a primer kapunak nevezni, a kettes indexűet pedig szekunder kapunak. És hangsúlyozom, hogy az a tény, hogy elérjük a két pólusokkal való lezárást, maga után vonja, hogy csak négy független változó van. Négy független változó. Az U1, U2, I1, I2, ezeket úgy hívják, hogy kapuváltozók. Tehát ezek a kapuváltozók függetlenek. Következésképpen a két kapunak a karakterisztikája a négy pólussal ellentétben nem három egyenlet lesz, csak kettő, hiszen négy változó között két egyenletnek kell olyan jellegű kapcsolatot teremteni, ami a teljes hálózatot, a lezárt két kapuból álló hálózatot egyértelműen analizálhatóvá teszi. Ez a két egyenlet hogyan néz ki, arról hamarosan szólni fogunk. Még itt megjegyzem, hogy ez a két pólusokkal való lezárás, ez azt jelenti, hogy például tiltott egy olyan összekapcsolás, az, amely átkötést tartalmaz a primer és a szekunder kapu között, például úgy, hogy itt a két kapu, és itt van egy lezáró két pólus az egyik oldalon, nem ellenállás, hanem mondjuk egy Thevenin ekvivalens, ami dobozzal szimbolizálok, a másik oldalt is egy másik két pólus, és itt egy színessel berajzolom, hogy ha lenne itt egy átkötés, egy ilyen két pólussal, akkor sajnos nem lenne az igaz, hogy az itt befolyó I1 áram és az itt kifolyó I1 vesző áram egymással egyenlő legyen, hiszen hogyha az I1 itt folyik, az I1 vesző az itt folyik, akkor ezen az ágon átfolyó áram a kettő különbsége, tehát az I1 áram nem egyezik meg az I1 vesző árammal, hasonlóképpen ez az oldalon az I2 és az I2 vesző nem egyezik meg egymással, következésképpen nem két független áram van, hanem három, visszajöttünk a négy pólushoz, azonban a két kapu karakterisztikák, amik két egyenletet tartalmaznak, erről nem adnak számot, tehát ilyen módon összerakott hálózatot nem lehet a két kapu modell segítségével tárgyalni. Térjünk át arra, hogy milyen módon jellemezhető karakterisztikájával egy két kapu, azaz milyen módon írhatók föl a négy kapu változó közötti kapcsolatok. Két kapu karakterisztikák a cím. Két kapu karakterisztikák. Ugyebár a négy független változó U1, U2, I1, I2 közül kettőt ki kell fejeznem a másik kettővel, ez két egyenletet jelent, Ez a kiválasztás, ez számítástörvényben tanulták, a kombinációk száma, a 4-ből 2-t kiválasztani, úgyhogy a sorrend nem számít, 4 alatt a 2 = 6 féleképpen lehet, tehát 4-ből 2-t, 4 alatt a 2 = 6 féleképpen ennyi kombináció létezik, azaz a kétkapú karakterisztikák lehetséges legnagyobb száma szintén 6, 6 kétkapú karakterisztika létezhet, 6 féle karakterisztika létezhet. A feltételes módon van a hangsúly, mert nem biztos, hogy mind a 6 ténylegesen létezik is egy adott kétkapunál. Elképzelhető, hogy egyik másik nem értelmezett egy kétkapura, de jó esetben mind a 6 létezik. Ezeket most mindent föl fogjuk sorolni. A, B, C, D, E, F. Kezdjük az A-val, amelynek a neve impedancia karakterisztika. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Impedancia karakterisztika. Ezt a jelölést nem akarom még egyszer felrajzolni, tehát a primer kapunak U1 feszültsége, I1 árma van, szekunder kapunak U2 feszültsége, I2 árma. Az impedancia karakterisztika ezek között úgy teremt kapcsolatot, hogy a kapu feszültségeket fejezi ki a kapu áramok segítségével. Tehát U1, és hát abból a tényből következően, hogy ez lineáris komponensek összekapcsolásából áll, nyilvánvalóan egy lineáris kifejezést kell adni, vagy fölírni. Az U1 mind az I1-től, mind az I2-től lineárisan függ, az együtthatókat R1-1-nek és R1-2-nek nevezzük. Az U2 feszültség pedig az R2-1 és az R2-2 ellenállás dimenziójú együtthatókon keresztül függ az I1 áramtól és I2 áramtól. E két egyenlet alkotja a kétkapú impedancia karakterisztikáját. A benne szereplő R1-1, R1-2, stb. Együtthatók az impedancia paraméterek, amelyeket szokás mátrixba is foglalni, és hogyha mátrixba foglaljuk, akkor az U1, U2 feszültségek oszlopvektora, azaz R mátrixnak és az áramok I1, I2 oszlopvektorának szorzataként előáll. Fölírom. Itt most viszonylag sok mindent el fogok erről mondani. A másik 5-öt azt az analógia alapján nem kell ér részleteiben tárgyalnunk. De itt fölírom, hogy az RIJ 1 és 2 lehet, neve impedancia paraméter, ellenállás dimenziójúak, ami azt jelenti, hogy mindegyik RIJ együttható mértékegysége SI egységrendszerben, alapesetben az ohm. És hát mitől impedancia karakterisztika, amikor ezeket eddig ellenállásoknak hívtuk, ami az áramot megszorozva feszültséget ad? Azért, mert majd később látni fogjuk a fél év utolsó harmadában, szinuszos állapotban, amikor a feszültségek és az áramok azok komplex mennyiségekkel, komplex amplitúdókkal jellemezhetőek, akkor azok között az úgynevezett impedancia teremt kapcsolatot, mondhatjuk azt, hogy az ohm törvénynek az általánosítása. Itt még nem tartunk, de fogadják el, hogy ott fog ez az impedancia szó, az ellenállás fogalom általánosításaként értelmet nyerni. Mi még indokolta nevezhetnénk ezt az egészet ellenállás karakterisztikának is. Lehet, hogy időnként ezt a szót is fogom használni. Az általánosabb és elfogadottabb elnevezés az impedancia karakterisztika. És a benne szereplők az impedancia paraméterek. Most mi a feltétele annak, hogy létezzen egy kétkapunak impedancia karakterisztikája? Nyilvánvalóan az, hogy a független változók ebben a lineáris kifejezésben, az I1 és I2, azok szabadon megválaszthatóak, előírhatók legyenek, és így módon a függő változókat, az U1, U2-t segítségükkel ki lehet fejezni. Tehát az impedancia karakterisztika létezik, ha I1 és I2 előírható, ez azt jelenti, hogy ha a két kapunak az egyik kapuját is és a másik kapuját is általam előírt áramú áramforrásokkal zárom le, akkor a keletkező teljes hálózat reguláris lesz. Azaz az a hálózat, amely így néz ki, hogy itt a két kapu, ezt a két kaput ezúttal megpróbálom az impedancia karakterisztikájával jellemezni. Gyakori jelölés, hogy ekkor beleírják a karakterisztikának a nevét a dobozba, hogyha ez áramforrásokkal lezárva, amely áramforrások az előírható I1 és I2 forrásáramot szolgáltatják reguláris, előírható, tehát ez a hálózat reguláris, akkor létezik az R. Tehát R létezik, hogyha ezek előírhatók, és ez ezt jelenti, a hálózat nyelvére lefordítva, hogy az így módon összeállított hálózat az reguláris. Ha nem reguláris, akkor nem létezik impedancia karakterisztika, fogunk majd erre példát látni. Ezeknek az impedancia paramétereknek neveket is adtak, amely nevek tulajdonképpen a mérési utasítást és a paraméterek fizikai tartalmát hivatottak kifejezni. Például ezt az R1 impedancia paramétert úgy definiáljuk, amely definíció, még egyszer mondom, a mérés egy lehetséges módjára is útmutatást ad, hogy beállítjuk az I1 áramot valamilyen értékűre, mérjük az U1 feszültséget, miközben gondoskodunk arról, hogy az I2 áram az nulla legyen. Tehát a szekunder kaput szakadással zárom le, a primer kapura egy I1 értékű, I1 forrásáramú áramforrást csatlakoztatok, közben a feszültséget mérem, U1, I1 hányadosa per definíció az R1-1 impedancia paramétert neve jelenti, és ennek a neve primer oldali, pontosan szeretnék idézni a tankönyvből, üresjárási bemeneti rezisztencia. Üresjárási bemeneti rezisztencia. Primer oldali azért, mert az egyes oldalon végezzük ezt a mérést, üresjárási azért, mert a szekunder kapcson kapun közben szakadás van, tehát üresjárásban dolgozik, és attól bemeneti, hogy egy bemeneti jellemzőt úgy definiálok, mint a feszültség és áram hányadosa az adott kapun, hogy rezisztencia az meg különösen magyarázatot nem igényel, dimenziójában ez egy ellenállás. Aztán egyet még fölírok, a többit azt nem fogom fölírni. Az R1-2 az per definíció, ugye itt van, ez az U1-nek és az előírható I2-nek a hányadosa, miközben az I1 egyenlő nulla, azaz most a primer kapura szakadást kapcsolok, a szekunder egy I2 forrásáramú áraforrást, közben az U1-et mérem, ez egy hibrid mennyiség, hiszen az egyes kapu mérek feszültséget, még a kettes kapunak az áramát írtam elő, ezért ez egy átviteli jellemzőnek hívjuk az ilyet. A neve egészen pontosan hátraviteli, üresjárási, átviteli rezisztencia. Hátraviteli, nem írom fel, úgyse fér neki, és nem is olyan lényeges, ezek benne vannak a tankönyvben. Analóg módon az összes impedancia paraméternek valamilyen név adható. a gyakorlati élet bizonyos szegmenseiben ez fontos, olvassák el egyszer, de megjegyezni ezt talán nem tartom olyan lényegesnek. Következő, az impedancia karakterisztika után úgy tetszik az inverze, az admittancia karakterisztika, aminek a neve szintén azt tükrözi, hogy majd a szinuszos esetben a vezetésnek, vagy konduktanciának az általánosítása az admittancia lesz. Mi most még hívhatnánk vezetés karakterisztikának is, de nem annak hívjuk, admittancia karakterisztika. Itt, mint mondtam, az inverze történik ennek, ami az előbb volt. Itt az áramokat, az I1 áramot fejezzük ki, és az I2 áramot fejezzük ki a feszültségek segítségével, G-vel jelölt admittancia paraméterek segítségével, G1 egyszer U1, plusz G1 kettőször U2, G2 egyszer U1, plusz G2 kettőször U2, kettős alkotja az admittancia karakterisztika két egyenletét. Mátrix alakban az I1, I2 oszlopvektor előáll az admittancia mátrixnak és a feszültség oszlopvektornak a szorzataként. A G-mátrix elemeit admittancia paramétereknek nevezik, és az SI egysége mindegyiknek, tehát a GI-jének az egysége, az SI egység rendszerben alapvetően a Siemens, tehát vezetés dimenziójúak. Akkor létezik a G, nyilvánvalóan, ha az U1, U2 függetlenül előírható, ha U1 és U2 előírható, azaz a feszültség forrásokkal lezárt kétkapu összességében reguláris hálózatra vezet, tehát hogyha ez a hálózat, ami így néz ki, ahol ennek általam választott U1, ennek általam választott U2 a forrásfeszültsége, és ezt a G impedancia karakterisztikát próbálja jellemezni, hogyha ez reguláris, akkor létezik az admittancia karakterisztika. Még egy megjegyzés, ami talán itt arról is elfér, ha létezik mind az impedancia karakterisztika, mind az admittancia karakterisztika, a kifejezések mátrixos alakjából, ott látszik, hogy ott a mátrixos alak, itt meg ez, látszik, hogy az R-mátrix és a G-mátrix, ez a két 2x2-es mátrix egymás inverze. Tehát ha mindkettő létezik, ezt nem írom föl, de ez fontos, ha mindkettő létezik, akkor a G-mátrix az megegyezik az R-impedancia mátrix inverzével. Hogyha például az R-mátrix, ezt talán éppen most tanulják matematikából, hogy az R-mátrix szinguláris, azaz nem invertálható, akkor nyilvánvalóan nem fog létezni az admittancia karakterisztika, amelyet az R-inverzeként számolhatnánk ki, hogyha mondjuk ez feladat lenne. Következő karakterisztikát úgy hívják, hogy hibrid karakterisztika. Hibrid abban az értelemben, hogy nem csak feszültséget vagy csak áramot fejezünk ki, hanem egy feszültséget és egy áramot fejezünk ki a másik feszültséggel és a másik árammal. Úgy döntöttek, hogy a hibrid karakterisztikának azt hívják, amelyben az U1 feszültséget és az I2 áramot fejezzük ki az I1 árammal és U2 feszültséggel a hibrid paraméterek segítségével, H1 egyszer I1 plusz H1 kettőször U2, H2 egyszer I1 plusz H2 kettőször U2 kettős alkotja a hibrid karakterisztikát. Matrix írásmódban az U1, I2 oszlopvektor egyenlő a H matrix szorozva I1, U2-vel. A hibrid paraméterek dimenziója különböző. Könnyű látni, hogy a H1-1 az egy ellenállás dimenziójú kifejezés, hiszen áramot szorozva feszültséget kapjuk eredményül, tehát ennek esélye egységrendszerben az alapegysége az ohm. A H2-2-ről hasonlóan könnyen látszik, hogy feszültséget szorozva áramot ad, tehát ennek vezetés dimenziójúnak kell lennie, esélye egységrendszerben a Siemens az alapegysége. Míg az 1-2-es és 2-1-es indexű dimenziótlan, hiszen ez feszültséget szorozva feszültséget ad, ennek nem lehet dimenziója. A H2-1 áramot szorozva áramot ad, szintén dimenziótlannak kell lennie. Tehát ezeknek az egysége formálisan így írható, hogy egy dimenziótlan számok. Akkor létezik a hibrid karakterisztika, és azt talán már maguktól is kitalálták volna, hogyha független változók, az I1, U2 függetlenül előírhatóak, azaz az egyik oldalt áraforrással, másik oldalt feszültségforrással lezárt hálózat reguláris. H létezik, ha I1 és U2 elírható, I1 és U2 előírható, azaz az ilyen így összeállított hálózat, amely tartalmazza a H mátrixával jellemezni próbált két kaput. Egyik oldalt áramforrással, ami az I1 áramot állítja be, a másik oldalt feszültségforrással, lezárt hálózat reguláris. A hibrid paramétereknek is elnézést, van neve. Például a H1-1 paramétert a definíciója alapján, ugye H1-1, ha megnézzük, hogy hol szerepel a kifejezésben, úgy definiálható, mint az előírt I1 áram és a hatására létrejövő U1 feszültség hányadosa, U1 per I1, akkor, ha eközben az U2 feszültség nulla. Így kell megmérni elvben a H1-1 paramétert. Primer oldalra előírt áramú áraforrás, szekunder oldalra rövid zár, és közben mérem a primer feszültséget, a kettő hányadosa lesz a H1-1-nek az értéke. Ennek az a neve, hogy primer oldali rövidzárási bemeneti rezisztencia. Azért írtam ezt föl, mert a korábban fölírt R1-1 paraméterrel ez szoros kapcsolatot ápol. Az R1-1 paraméter az üres járási bemeneti rezisztencia volt a primer oldalon, mert hogy ott az I1 egyenlő nullát, vagy I2 egyenlő nullát forszíroztuk, szakadással zártuk le, üres járásban volt a szekunder kapu. Itt meg az U2 egyenlő nulla az egy szekunder oldali rövid zár lezárásnak felel meg, tehát itt egyetlen szóban különbözik attól, ez a rövid zárási primer oldali bemeneti rezisztencia. A többinek hasonló nevet lehet adni, és adtak is, nem fogom őket fölírni. Tankönyvben benne vannak, kész, itt nem töltjük velük az időt. D. Az inverse hibrid karakterisztika. Hibrid karakterisztika. Pont az ellentetje, inverze a C pontbeli hibrid karakterisztikának. Az I1 áramot és az U2 feszültséget fejezzük ki. Az U1 feszültséggel, I2 árammal. A K-val jelölt inverse hibrid paraméterek segítségével K1-1 szer U1 plusz K1-2 szer I2 K2-1 szer U1 plusz K2-2 szer I2 egyenletpár alkotja az inverse hibrid karakterisztikát. A K neve inverse hibrid paraméter, az a KIJ inverse hibrid paraméter. Mátrixból is foglalhatóak, úgy szintén I1, U2 vektor, egyenlő K-szor, U1, I2 vektor. Létezik, ha az U1, I2 függetlenül előírható, ezt már le sem írom, az eddigiek alapján nyilvánvaló. Hogy gondolják, hogy nem foglak rá emlékezni, akkor írják föl, de nagyon logikus. És hogyha létezik mind a hibrid karakterisztikája, mind pedig az inverse hibrid karakterisztikája egy kétkapunak, akkor nyilvánvalóan a H és a K matrix egymás inverze, tehát a K az H inverzeként kapható meg. Ha például a H matrix szinguláris, létezik, de szinguláris, akkor nem létezik a K matrix. Aztán most jön két másmilyen karakterisztika, elsőre talán nem fogjuk érezni, hogy ezek miben másak, mint az eddig tárgyalt négy. De az utolsó kettő mindesetre különbözni fog egy lényeges elvi szempontból az eddig tárgyaltaktól. E pontban az úgynevezett lánc karakterisztikával ismerkedünk meg, lánc karakterisztika. Ehhez még egyszer felrajzolom a két kapunak a sémáját, mert itt ezt a bizonyos, előrebocsátom, A-val jelölt lánc karakterisztikát, ezt úgy olyan referencirányokkal fogalmazzák meg, hogy a szekunder oldalon az áramot kifele mutató referencia irányúnak választják. Ennek később lesz jelentősége, ez úgynevezett lánc referencia irány. Lánc referencia irány. Előre bocsátom, hogy akkor lesz jelentőség, hogyha több két kaput egymás után kapcsolunk, akkor ezzel az irányítással ennek a kapunak a primer árama a hozzá kapcsolódó következő kapunak a szekunder áramával fog előjel helyesen megegyezni. Még az úgynevezett eddig használt szimmetrikus referencia irányoknál ez nem lenne igaz, a lánc referencia irányát biztosítja. Ezzel a választással az U1 feszültséget és az I1 áramot fejezzük ki a szekunder mennyiségek segítségével. Tehát most először az van, hogy a kifejezett mennyiségek közül mindkettő azonos kapun, méghozzá a primer kapun jelenik meg. Eddig mindig az volt, hogy egyet innen, egyet onnan. Ez az elvi különbség. A1 egyszer U2 plusz A1 kettőször I2, A2 egyszer U2 plusz A2 kettőször I2 egyenletpár alkotja a lánc karakterisztikát. Mátrixosan az U1, I1 oszlopvektor, az az A úgynevezett láncmátrixnak és az U2, I2 oszlopvektornak a szorzataként fejezhető ki. Amit itt még fontos megjegyezni, hogy a dimenziók itt is különbözőek, az A1-1 és az A2-2 paraméter azok dimenziótlanok, hiszen látják, hogy hol helyezkednek ebben az egyenletben, nem lehetnek dimenziósak. Az A1-2 az egy ellenállás dimenziójú paraméter, tehát SI egységben ohm az egysége, az A2-1 pedig vezetés dimenziójú SI-ben, Siemens-ben mért paraméter. Itt nem tudok olyan hálózatot rajzolni, amelynek a regularitása biztosítaná a lánc karakterisztika létezését. Ennek a létezése, mondjuk azt, hogy csak algebrai úton dönthető el, tehát föl kell írni a doboz belső szerkezetének ismeretében nyilván, ahogy a többinél is, a hálózati egyenleteket, és hogyha azokból az U2-I2 segítségével kifejezhető az U1-I1, akkor létezik lánckarakterisztika, ha nem, akkor nem létezik, de ezt csak ezen az algebrai úton tudjuk eldönteni. Tehát az A létezése algebrai úton dönthető el. És végül, nagyon röviden, az utolsó percben ez még bele fog férni, ennek az inverze az úgynevezett inverz lánc karakterisztika. Ezt keveset használják a gyakorlatban. Az A láncmátrixnak van jelentősége, megjegyzem, hogy még az elektromágneses terektárgyban is elő fog jönni a távvezetékeknek a leírására. Ha ismerik, még az LVT szokban is benne van a távvezeték lánc karakterisztika, mint a retteget fogalom, holott nagy ördöngősséget nem kell mögé képzelni. Az inverz lánc karakterisztika ugyanazzal a láncreferencia irányjal mindennek a megfordítása, tehát az U2 és I2 szekunder mennyiségeket az U1-I1 primer mennyiségekkel, ide nem kellett volna zárójelet tennem, most két egyenletként írom föl, a B inverz lánc paraméterek segítségével fejezi ki. B2 egyszer U1 plusz B2 kettőször I1 egyenletpár, mátrixosan a rendkedvéért fölírom, most már mindet fölírtam, U2, I2, B-szer U1, I1 létezése szintén csak algebrai úton dönthető el, de ha létezik a B és az A mátrix is, akkor szükségképpen ezek egymás inverzei, tehát a B-t azt megkaphatjuk A inverzeként. Ezeket a karakterisztikákat használják a gyakorlatban is. Leginkább azt hiszem, hogy azt mondhatom, hogy az impedancia karakterisztikát legelterjedtebben, az admittancia karakterisztikát szintén elterjedten. A hibrid karakterisztika elektronikában különböző tranzisztor modelleknél lesz nagy jelentőségű. A lánc karakterisztika, mint mondtam, érdekes alkalmazásokban, távvezeték leírásnál. Az inverz hibridet meg az inverz láncot tudtommal, vagy ismereteim szerint nem olyan gyakran alkalmazzák, de hát ezt a hatot, ezt viszont fejben kell tartani, legalább a ZH-ig, vizsgáig. 10 perc szünet után folytatjuk. Ha elfoglalták helyeiket, akkor egyetlen egy záró megjegyzés a kétkapu karakterisztikák felsorolásának a végére. Ugye láttuk, hogy van 6 karakterisztika. Elejtettem egy megjegyzést arról, hogy az utolsó kettő az egy elvi szempontból különbözik az azt megelőző 4-től. Ennek az oka nem csak az, hogy ott egy más referencia iránya van az I2 áramnak, hanem egyébként ezzel kapcsolatos az, hogy ott a nem mindkét oldalról egy feszültséget egy áramot fejezünk ki, hanem, vagy egyet innen, egyet onnan, hanem egy és ugyanazon oldalról a feszültséget és az áramot is a másik oldal feszültségevel és áramot fejezzük ki. Ezért ezt a csoportosítást még a végére írják oda, hogy az első négyet úgynevezett hibrid típusú karakterisztikának nevezzük. Amelyek az impedancia, az admittancia, a hibrid és az inverz hibrid karakterisztika voltak. Nem összekeverhető a hibrid karakterisztika fogalma a hibrid típusú karakterisztikák fogalmával, utóbbi egy csoportot alkot, amelyben a H benne van, és a hibrid szó itt arra utal, hogy a primer és a szekunder oldalról is van egy változó a függő és egy a független változó között is. Ezzel szemben az úgynevezett lánc típusú karakterisztikák, az A lánc karakterisztika és a B inverz lánc karakterisztika csak a primer vagy csak a szekunder oldalról veszi a független és a függő változókat is. Ezzel van vége annak a felsorolásnak, amelyet a szünet előtt hagytunk abba. Következzék egy újabb pont, ami arról szól, hogy hogyan is lehet ezeket a kétkapu paramétereket meghatározni. Ugye azt láttuk, hogy elvileg egy kétkapu leírásához két darab egyenletre van szükségem, amely egyenletbe számok, együtthatók szerepelnek, amiket kétkapu paramétereknek nevezünk, speciálisan impedancia paraméter, impedancia matrix elemei, admittancia paraméter, hibrid paraméter, és így tovább. Ezt a négy értéket miként lehet meghatározni, erről fog szólni a következő szakasz. Kétkapu paraméterek meghatározása. Kétkapu paraméterek meghatározása. Az első lehetőség az az, amikor megvan adva egy hálózat, az a belső felépítés, az a bizonyos belső felépítés, amiről nem szeretnénk tudomást venni, és szeretnénk helyettesíteni ezzel a két egyenlettel, a két kapu karakterisztikákkal, az van ab-ovo megadva, és abból kell hálózatszámítási módszerek alkalmazásával előállítani a kívánt két kapu karakterisztikát. Ez az első esetőség, tehát hogy hálózatból számítunk két kapu paramétereket. Kettő, illetve három példát fogok bemutatni, három egyszerű példát. Az első példa arról szól, hogy egy nagyon egyszerű, csak ellenállásokból felépülő kétkapunak egyetlen kétkapu paraméterét kell meghatározni. R1, R2 és R3 ellenállások. Látszik a rajzon, de rendkedvéért mindig oda fogjuk írni, hogy ezt nevezzük primer kapunak, U1 feszültséggel és ilyen irányban az I1 árammal, ezt nevezzük szekunder kapunak, U2 feszültséggel és I2 árammal. És a kérdés az az, hogy ennek mennyi a H1-1 hibrid paramétere. Ez az egyetlen egy paraméter érdekel bennünket ebben a példában. Legelső gondolat az, hogy visszanyúlunk ahhoz, hogy mit is jelentett ez a H1-1 paraméter. A vonatkozó sort én emlékezetből megpróbálom fölírni. U1-et, I2-t fejezzük ki, I2-vel U1-jel, tehát ez egy I1-jel U2-vel, tehát H1-1-szer I1 plusz H1-2-ször U2, ebben a sorban a hibrid karakterisztika első sorában fordult elő a kérdéses H1-1 paraméter. Ezek alapján a definíciója a H1-1 paraméternek, ez is szerepelt a táblán, és primer oldali bemeneti rövidzárási rezisztencia volt a neve, azt hiszem ez volt a sorrend, de ez nem biztos, nem is érdekes, néven neveztük. Per definíció az U1 I1 hányados, miközben az U2 feszültség nulla, tehát a szekunder kapu egy rövid zárral van lezárva. A definíciót fordítsuk le hálózatszámítási feladattá, ez még nem egy hálózat, hiszen források sincsenek benne. Hálózattá azzá válik, hogy a definíció alapján kiegészítjük a két kaput a megfelelő lezárásokkal. Az U2 egyenlő nullát egy rövid zár biztosítja, tehát U2 egyenlő nulla, ennek a kényszernek a hálózatban ez felel meg, az I1 független előírását pedig egy primer kapura kapcsolt áramforrás realizálja, amelynek a forrás áramát I1-et én előírhatom, és ebben a hálózatban kell nekem az áram hatására kialakuló U1 feszültségnek és az I1-nek a hányadosát meghatározni, ugyanis per definíció ez a keresett H1-1 hibrid paraméter. Hát itt nagyon sokat nem kell azért azt hiszem számolni. Itt az van, hogy ezt a rövid zárat megnézve, ez az R3 ellenállásnak a két kapcsát ekvipotenciálissá teszi, tehát ezen nem fog áram folyni. Az itt befolyó I1 áram az R1 és R2 ellenállásoknak a párhuzamos eredőjén fog záródni, tehát az U1 feszültség az R1-re plusz R2, szóval I1 alakban fejezhető ki. Következésképpen a H1-1, ami az U1 per I1 ebben az összeállításban, az az R1-re plusz R2, az az R1-szer R2 osztva R1 plusz R2-vel, így a H1-1 paraméter pillanatok alatt elő is állt. Itt teljesen elemi módszerek alkalmazásával célt értünk. Ha a hálózat összetettebb lenne, esetleg csatolt kétpólusokkal, akkor valamelyik szisztematikus eljárás, csóponti potenciálú korokáramok segítségével dolgozhatnánk, de a vége akkor is az lenne, hogy az U1 per I1 arány jöjjön ki, miközben a szekunder oldalon egy rövid zár van. Kettes példa, ugyanígy a hálózatból való meghatározásra. Az emlegetett csatolt kétpólusok közül az ideális transformátor jelenik meg ebben a két kapuban. Az áttétele N az 1-hez. Egy R1 ellenállás, egy R2 ellenállás. Bejelölöm a kapuváltozókat. U1 feszültség és I1 áram definiálja a primer kaput, ami egyébként a rajzon is jól látható lett volna. Az U2 feszültség és I2 áram pár pedig a szekunder kapu definiálja, és a kérdés ebben a feladatban az R2-2 impedancia paraméter. Tehát megint csak egy adott karakterisztikának, egy adott paraméter rendszernek az impedancia paraméterek négy elemből álló családjának az egyetlen egy elemét, a 2-2 indexűt kérdezték. Elevenítsük föl, hogy ez hol fordult elő az impedancia karakterisztikában. Ez az U2 feszültség kifejezésében fordult elő, ami R2 egyszer I1 plusz R2 kettőször I2 alakú volt. Látható, hogy ez alapján az R2-2 definíciója nem más, mint az U2 feszültség és I2 áram hányadosa, akkor, ha az I1 áram nulla, tehát a szekunder oldali üresjárási bemeneti rezisztencia. Hálózat nyelvére lefordítva, a primer oldalra egy szakadást kell tenni, kapcsolni. Ez az I1 egyenlő nullát biztosítja, az I2 előírása pedig egy áramforrás ide kapcsolásával realizálható, ami az I2 áramot szolgáltatja. Nagyon könnyen látszik, hogy én ezt az U2-t nem fogom tudni kifejezni az I2 segítségével. Még abban sincs egyetértés ebben a transformátorban, hogy mekkora áramok folynak az egyes oldalakon, hiszen a szakadás az ugyebár az I1 egyenlő nullát előírja, de az ideális transformátor karakterisztikája, ugye N az 1-hez az áttétele, az pedig azt okozná, hogy az I1 áram az mínusz 1 per N-szer az előírt I2, és E2 között sajnos ellentmondás van. A keletkező hálózat az ilyen módon lezárt kétkapú, nem reguláris. Nem reguláris. Következésképpen a kívánt paraméter nem számítható ki, következésképpen az impedancia paraméterek nem léteznek. Tehát az impedancia mátrix, így írom, nem létezik. Ez egyszerű példa arról szólt, hogy ez kiderül egy hibrid típusú karakterisztikánál a hálózatnak a nem reguláris voltából, hogy az nem létezik. Nem lehet rá válaszolni. Harmadik példa, egy kicsit összetettebb, itt egy teljes paraméterrendszert kell meghatározni, tehát nem csak egyetlen egy paramétert a négy közül, egy számot, hanem egy mátrixot kell meghatározni. A harmadik példában. Ez is tartalmaz egy csatolt kétpólust. Ellenállások vannak benne, és egy vezérelt áramforrás. Primer kapu U1 feszültséggel, I1 árammal, szekunder kapu U2 feszültséggel, I2 árammal. Az ellenállásokat ezúttal, most kényelmi okokból, nem a rezisztenciájukkal, hanem a konduktanciájukkal adom meg, amelyeket G-vel jelölnek, ugye ez a konduktancia-rezisztencia reciproka, G1, G2, ezekkel könnyebben ki lehet majd fejezni azt, amit kérdezni fogunk, G3, és az áram, és a vezérelt áramforrást egy feszültség vezérli, és pedig kis G-szer U1 az áramot, tehát az U1 primer feszültség vezérli ennek a vezérelt forrásnak az áramát a G vezérlő konduktancián, vagy átviteli konduktancián keresztül. A kérdés a G admittancia mátrix, tehát mind a négy admittancia paraméter, amelyek ezt a mátrixot alkotják, kiszámítandó. Fölidézem az admittancia mátrixot, I1 egyenlő G1 egyszer U1 plusz G1 kettőször U2, I2 egyenlő G2 egyszer U1 plusz G2 kettőször U2. Szintén a hálózat nyelvére kell lefordítani az admittancia karakterisztika jelentését. U1-et és U2-t függetlenül előírhatom. Ez az előírás feszültségforrások odakapcsolását jelenti, tehát egy U2 feszültségű és egy U1 feszültségű forrás odakapcsolását jelenti. És akkor úgy gondolkodom, minthogyha ezek az U1, U2 forrásmennyiségek formálisan ismertek lennének, U1, U2 formálisan ismert, és ezek segítségével kell az I1, I2-t kifejezni, tehát ezek pedig kifejezendők. Az, hogy formálisan ismert, az arra utal, hogy ezek nem valódi feszültségforrások, tehát ez nem a feladat kitalálója mondja meg, hogy ezeknek mennyi az értéke, valamennyi az értéke U1 és U2, paraméterként tartjuk számon, ugyanakkor ismert értékű paraméterként kezeljük ezeket, amelyekkel a keresett mennyiségeket ki szeretnénk fejezni. És ez a kifejezés sikerül, akkor a kapott eredményben azonosíthatóak lesznek ezek a különböző admittancia paraméterek. Nézzük meg, hogy hogyan. Tehát a formálisan ismert változókkal a függő változókat ki szeretnénk fejezni. Én azt mondom, hogy fölírok egy csomóponti egyenletrendszert, nem lesz túl bonyolult. Elnevezem nulla potenciálúnak ezt a csomópontot, ez a φ nulla egyenlő nulla. Akkor itt nyilván megjelenik az U1 potenciál a feszültségforrás miatt, itt megjelenik az U2 potenciál, és ezek segítségével tulajdonképpen az I1 úgy fejezhető ki, egy erre fölírt csomóponti egyenlet alapján, átrendezve úgy, hogy egyből az I1 álljon elő, e két ág áram összege, tehát lefele folyó, meg jobbra folyó összege adja ki az I1-et, lefele folyik G1-szer U1, ugye azért jó a konduktancia, mert ott azzal nem osztani, hanem szorozni kell a feszültséget, tehát ezért mondom, hogy szebb lesz a kapott eredmény, plusz G2-ször ennek a feszültsége, az ugye az U1 potenciál minusz az U2 potenciál. Ha ezt átrendezem úgy, hogy az U1 együtthatója az G1 plusz G2 legyen, plusz minusz G2-ször U2, akkor már ebben az első sorban is kapás volt tudom azonosítani a keresett négy impedancia paraméter közül az első kettőt, és pedig az I1 kifejezésében az U1 együtthatója szükségképpen a G1-1 impedancia paraméter, az I1 kifejezésében az U2 együtthatója pedig a G1-2 impedancia paraméter. Az I1-2 áramot az U2-re felírt csomóponti egyenletrendszer alapján, csomóponti egyenlet alapján úgy tudom felírni, hogy G3-szor U2 plusz G-szer U1 plusz, ami balra folyik, G2-ször U2 minusz U1. Átrendezem az előbb látott módon, az U1 együtthatója az G minusz G2, az U2 együtthatója pedig G2 plusz G3. Ellenőrzöm, hogy nem rotottam-e el, nem. És akkor ebből szintén látszik, hogy az ezt összevetve az általános kinézetével a karakterisztikának, látszik az, hogy ez a paraméter, I2 kifejezésében az U1 együtthatója, ez a G2-1 impedancia paraméter, ez pedig a G2-2 admittancia paraméter, bocsánat, előbb is azt akartam mondani. Így módon a hálózat komponenseinek paramétereivel ki tudtuk fejezni a keresett admittancia paramétereket. Hogyha ez nem tehető meg, azaz az egyenetek struktúrája nem teszi lehetővé azt, hogy a függő változónak kikiáltott I1, I2-t kifejezzük a független változó U1, U2-vel, akkor ez a hálózat nem reguláris, és természetesen nem létezik az admittancia karakterisztika. A három példa után nézzük meg a következő módját annak, hogy hogyan lehet kétkapu paramétereket számítani. A B eshetőség az az, hogy rendelkezésre áll egy valamilyen paraméterrendszer, mondjuk rendelkezésre állnak az impedancia paraméterek, de valaki egy másik paraméterrendszert, mondjuk a hibrid karakterisztikát kérdezi. Tehát a B lehetőség az, hogy egy másik paraméterrendszerből kell kiszámítani, például azt mondtam, hogy például ismert az impedancia karakterisztika négy paramétere, az impedancia paraméterek, és tehát ez ismert, és ebből kell mondjuk a hibrid karakterisztikát kiszámítani. Ez algebrai úton tehető meg, illetve akit kell megkísérelni. Föl kell írni az impedancia karakterisztikát is, úgyhogy az abban szereplő R1-1, R1-2, R2-1, és R2-2 paraméterekről tudjuk, hogy ezek megvannak adva, ezek konkrét számok, nem akarok most számértékeket adni, de ezek számként ismertek. És akkor a hibrid egyenletrendszer pedig az a U1, I2 kifejezése, H1-1-szer I1 plusz H1-2-ször U2, egyenlő H2-1-szer I1 plusz H2-2-ször U2. Algebrai módon kell kapcsolatot találni ezek között, azaz a hibrid paramétereket kifejezni ezek segítségével. Hogyan is tehető ez meg? Hát látszik, hogy ennek az impedancia karakterisztikának a második sorában U2, I1 és I2 szerepel, akárcsak a hibrid karakterisztikának a második sorában. Tehát hogyha ebből én kifejezem az I2-t oly módon, hogy I1 legyen először, mínusz R2 1 per R2 2-ször I1 plusz 1 per R2 2-ször U2, akkor kapásból látszik, hogy előállt az alakilag a hibrid karakterisztika második sora. Az együtthatók összehasonlításával nyilvánvalóan ez lesz a H2-1 paraméter, ez pedig a H2-2 paraméter. Hogyha az első sort is fölhasználjuk, már pedig erre mindenképpen szükség lesz, akkor pedig az U1-et lehet kifejezni. Az I1 az benne maradhat, az I2-t pedig az előbbi eredményből behelyettesítve, én az átrendezés lépéseit most kihagyva a végeredményt írom föl, hogy ebből mi lesz. R1-1 minusz R1-2-ször R2-1 osztva R2-2-vel, ez lesz az I1 együtthatója plusz R1-2 per R2-2 lesz az U2 együtthatója, tehát ez a kifejezés lesz a H1-1 paraméter, ez a kifejezés pedig a H1-2 paraméter. Ha ez az algebrai eljárás nem vihető véghez, akkor nem létezik a hibrid karakterisztika, ez is előfordulhat, és ez kiderül ebből az eljárásból. Jó. Ilyen módon lehet kapcsolatokat találni különböző paraméterrendszerek között. Menjünk tovább azzal, hogy a kétkapuknak különböző tulajdonságait vezetjük be és értelmezzük. Ugye egy új építőelemről van szó, amit eddig még nem láttunk, tehát ennek megfelelően új tulajdonságokat lehet és érdemes definiálni a kétkapuk vonatkozásában. Legyen a címe ennek a szakasznak az, hogy kétkapu tulajdonságok. Nem rajzolom föl magát a kétkaput, hanem azzal kezdem, hogy az első tulajdonságot úgy hívjuk, hogy reciprocitás. Reciprocitás. Léteznek reciprok és nem reciprok kétkapuk. Erről szól ez a tulajdonság. A definíciója, előrebocsájtom, hogy ez a fogalom bizonyos értelmű felcserélhetőséget jelent, tehát a primer és szekunder kapu szerepe bizonyos értelemben felcserélhető, akkor, hogy reciprok a kétkapu. Nem reciprok kétkapu, az a felcserélhetőség nem létezik. Hogy mit jelent ez a felcserélhetőség, erről szól ez a formális definíció. Le kell rajzolni kétszer a két kaput. Ez egy grafikus definíció, hogyha úgy tetszik, vagy aként könnyebben szemléltethető. A két kapu egyszer, a két kapu még egyszer. Ugyanarról a két kapuról van szó. Az első esetben az a primer kaput egy áramforrás zárja le, amely az I1 egy áramot kényszeríti a primer kapura. A zárójel egy felső index arra utal, hogy ez az első eset. És ebben az esetben a szakadással lezárt szekunder kapu U2 egy feszültségét mérjük. Még a második esetben az áramforrást a szekunder kapura kapcsoljuk, és a szekunder áramot a kettes esetben, ez az I2-2 jelenti. Eközben a primer oldalon mérjük a feszültséget, és ezt logikusan U1-2-ként tartjuk számon. Ugyanarról a két kapuról van szó. Szokás ezt itt besaffozni a sarkait is, hogy látszom, hogy nem csaltunk és nem fordítottuk meg közbe, tehát a két kapunak az orientációja mindkét esetben ugyanaz, csak a lezárásokat cseréltük meg. És akkor, hogyha az áramforrások forrásáramának egyezéséből, tehát az I1-1 egyenlő I2-2 egyenlőségből következik a szakadások feszültségeinek az egyenlősége, azaz az U2-1 és az U1-2 egyenlősége, akkor mondjuk, hogy a két kapu reciprok. Azaz az áramforrás az ideális voltmérővel felcserélhető. Az ideális voltmérő egy szakadás és a feszültség mérésére alkalmas. Ide egy egységnyi áramú forrást csatlakoztatva, ide pedig egy feszültségmérőt, leolvasom az értéket. A leolvasott érték nem változik akkor, hogyha ugyanazt az áramforrást a másik oldalra teszem, és az elsőre jelzem át a voltmérőt. Ezt az értelmű felcserélhetőséget jelenti, tehát reciprocitás. Szövegesen áramforrás és ideális voltmérő volt mérő felcserélhető. Felcserélhető. Van ennek egy ekvivalens definíciója is, amikor a duális lezárások vannak, tehát az áramforrás helyett feszültségforrás, szakadás helyett rövidzár, és a fordítottja. Nem írom föl, a tankönyvben benne van, de tudjanak róla, hogy ez duális módon is definiálható lenne. Az szövegesen azt jelenteni, hogy a feszültségforrás és az ideális ampermérő cserélhető fel. Látni fogjuk, hogy ez nem is olyan speciális tulajdonság, mint amilyenek elsőre hinnénk. Nagyon sok kétkapu rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Nézzük meg először is a feltételét. Tehát a reciprocitás feltételét. Tulajdonképpen nem is feltételnek nevezném, most már felírtam, maradjon az, hanem az eldöntésének a módja. Tehát, hogy hogyan lehet eldönteni egy két kapuról könnyedén, mondjuk, ha ismert valamelyik karakterisztikája, hogy az vagy reciproke vagy sem. Például az impedancia karakterisztika alapján a két kapu akkor és csak is akkor reciprok, hogyha az R1-2 és R2-1 mátrix elem, tehát a mellékátóban szereplő két elem egymással megegyezik, tehát ez a reciprocitás. Reciprok két kapu szükséges és elégséges feltétele. Ez nagyon könnyen bebizonyítható, hiszen ezek a paraméterek játszanak szerepet abban, hogy kifejezzük az egyes és kettes esetben a feszültségeket, tehát az egyes esetben az U2 egynek nevezett feszültség az R2 egyszer I1-1 áram szorzata, a kettes esetben pedig az U1-2 feszültség az R1-2-ször I2-2 áram szorzata. E2-ből nyilvánvaló módon következik, hogyha az áramok egyezéséből következnie kell a feszültségek egyezésének, akkor a szorzó tényezőknek meg kell egymással egyezni. A reciprocitás eldönthető a két kapu egyéb paramétereinek ismeretében is. Ezeket nem fogom felírni. Azt írom föl, hogy további feltételek. Léteznek, és a tankönyvben ezek, azt is megnéztem, hogy a 68. oldalon össze vannak foglalva. Itt nem fogok vele időt tölteni. Elvi szempontból nincs is nagy jelentőség, hiszen a elvi jelentőség a definíciónak van, illetve hogyha tudjuk az egyik karakterisztikával az eldöntésének a módját, akkor elvileg, hogy egy másik áll rendelkezésre, akkor átalakítjuk ezzé, és akkor eldönthetjük. Egyébként a hibrid típusú karakterisztikákkal nagyon könnyű a reciprocitást eldönteni. Nézzék meg a tankönyvből, ez egy viszonylag hasznos tudás, a példamegoldás során jól jön. A szóbeli vizsgán elegendő a fogalmat tudni, meg azt, hogy miként lehetne levezetni az eldöntésének a módját a többi karakterisztikára. De egy példában előállhat az, hogy időt takarítanak meg vele, hogyha többi feltételt is tudják fejből. Egy nagyon fontos következmény a reciprocitás tulajdonságának, hogy a négy elemű impedancia mátrixban két elem egymással megegyezik, azaz a két kaput csak három független paraméter jellemzi. Ennek később szintén lesz jelentősége. Három független paraméter jellemzi a reciprok két kaput, nevezetesen például az impedancia karakterisztikában az R1-1, az R2-2 és a mellékátóbeli elemek, amelyek egymással megegyeznek, tehát nem függetlenek nyilvánvalóan egymástól. Később, még egyszer mondom, használni fogjuk ezt a következményt. És egy érdekes tétel. Tettem arról említést, hogy ez nem olyan speciális tulajdonság, mint gondolhatnánk. A definíció elég bonyolult ahhoz, hogy azt higgyük, hogy ez alig van olyan eset, amikor ez a felcserélhetőség teljesül. Ez nem így van. Tétel minden olyan kétkapú, amely ellenállások és ideális transformátorok összekapcsolásából áll, biztosan reciprok. Tehát ellenállások plusz ideális transformátorok összekapcsolásából biztosan reciprok. Két kapu jön létre, nem bizonyítjuk, bizonyíthattuk volna, nem tesszük ott, akkor mindegy, a hurok áramok módszerénél még egy tételt ki kellett volna mondani, azzal ez triviálisan következne, nem tettük meg. Ellenőrzés céljából ez egy nagyon érdekes tétel, hiszen hogy az a feladat, hogy számítsuk ki egy hálózatával megadott két kapunak az impedancia karakterisztikáját, és látjuk, hogy nincsen benne csak ellenállás, meg csak ideális transformátor. Nem is kell, hogy ilyenben ideális transformátor. Ha ellenállás van benne, az is jó. És a végén egy olyan impedancia mátrix jön ki, amelyben nem egyezik meg a mellékátóbeli két elem, akkor biztos, hogy rosszul számoltunk. Tehát ellenőrzés szempontjából ez egy igen fontos tétel. A következő tulajdonság szintén egyfajta felcserélhetőséget jelent. Ennek a neve az, hogy szimmetria. Egy nagyon pici helyet előállítok itt a táblán, talán még szükség lesz rá. Szintén felcserélhetőséget jelent, mint mondtam. Szigorúbb feltétel támaszt, mint a reciprocitás. Az előző ábrát tekintve annak is teljesülni kell, és engedjék meg, hogy ezt utólag berajzoljam, abba a rajzba, talán más színnel, ha van kedvük, akkor elrajzolhatják még egyszer. Az a lényeg, hogy van egy-egy olyan feszültség, amelynek szerepelnie kell ezen a rajzon ahhoz, hogy a szimmetriát ki tudjuk mondani, és pedig az eddig nem szereplő U1-1 feszültségnek és az U2-2 feszültségnek kell szerepelni ennek a definíciójához. És ezzel a szimmetria definíciója úgy szól, hogy az I1-1 és I2-2 forrásáramok egyenlőségéből következik két dolog. Egyrészt a már eddig is megkövetelt feszültségek megegyezése az U2-1 és az U1-2 egyezése, és a most bevezetett U1-1 és U2-2 egyezésének is következnie kell. Ekkor mondjuk, hogy a két kapu szimmetrikus, azaz túl azon, hogy hogy az áramforrás az ideális voltmérővel fölcserélhető, még az is igaz, hogy az áramforrás oldalán mért feszültség, ahol eddig nem volt voltmérő, oda is tettnénk egyet, az sem fog változni a felcserélés hatására. Nyilvánvalóan a szimmetriából következik a reciprocitás, de ez fordítva nem igaz, a szimmetriának reciprocitás szükséges, de nem elégséges feltétele. A feltétele, pontosabban az eldöntésének a módja a szimmetriának szintén kivitelezhető, szintén megvalósítható a paraméterrendszerek ismeretében. Feltételnek hívom ezt is, de ez igazából egy módszer az eldöntésére. Például az előbb is ismert, vagy előbb is használt impedancia karakterisztika esetén ki kell egészítenünk a reciprocitásnak az eddig is megkövetelt feltételét azzal, hogy a főátóbeli elemek is megegyeznek egymással. Tehát a szimmetriának e két feltétel együttesen a feltétele, hogyha ez igaz, akkor reciprok két kapuról van szó. Ennek a belátása szintén meglehetősen könnyű az impedancia paraméterek ismeretében. Nem teszem most meg. Fölhívom a figyelmet arra, hogy az egyéb paraméterrendszerek alapján is adható feltétel a szimmetria eldöntésére. Ezeket nem fogom felírni. A tankönyv 68. oldalán ezeket is megtalálják. Tehát további karakterisztikák, vagy további feltételek. Tankönyv 68. oldal. Elvi szempontból nem fontosak, de ismétlem, hogy példamegoldásnál jól jöhet, ha tudják őket fejből. Következménye a szimmetriának, később fogjuk ezt kihasználni, az, hogy a négy helyett immáron csak két független paraméter jellemzi a két kaput. Például az impedancia paraméterek közül az R1-1 és vele azonosan megegyező R2-2, illetve a mellékátóbeli R1-2 és a vele azonosan megegyező R2-1-2-s jellemzi. Következő és egyben utolsó tulajdonság, amelyet definiálni szeretnék, egy energetikai jellemző, és pedig a passzivitás. A passzivitás nem új fogalom, megfogalmaztuk már két pólusra is, összetett két pólusra is a passzivitásnak a fogalmát. A két kapu teljesítménye alapján szól ennek a definíciója. A két kapu teljesítménye a két kapu teljesítménynek az összege. A két kapu teljesítményt nyilván az U1-I1 szorzat és az U2-I2 szorzat összege adja meg. És hogyha ez a teljesítmény bármely összetartozó feszültség és áram kettős párra, bármely időpillanatban nem negatív, ha PT nem negatív, akkor a két kapu passzív. Ez azt jelenti energetikai szempontból, hogy nem képes a villamos energia előállítására. Azt hittem elkapott a beesett alá. Tehát addig nem tud írni. Ja, jó. Azon most a visszaadom. Nem képes a passzív kétkapu villamosenergia előállítására, csak a fogyasztására. Ennek szintén adhatók feltételek a a karakterisztik alapján még egy megjegyzés, hogy ha speciálisan az igaz, hogy a PT teljesítmény azonosan nulla, akkor non-energikusnak nevezzük a két kaput. Non-energikus. Az a passzívnak egy nagyon speciális alesete. A passzivitás feltétele, vagy az eldöntésének a módja, ez volt itt ugye a definíciója a passzivitásnak, elnézést, ez definíciója, feltétele vagy eldöntésének a módja megtehető a kétkapú karakterisztikák alapján, nem mindegyik alapján egyébként, de a hibrid típusú karakterisztikák alapján megtehető, például az impedancia karakterisztika alapján, akkor passzív egy kétpólus, hogyha, vagy kétkapú, pardon, passzív, ha a főátlóbeli elemek nem negatívak, R2-2 nagyobb egyenlő nulla, és igaz a következő egyenlőtlenség, az R1-1 R2-2 szorzat az nem kisebb, mint a mellékátlóbeli elemek számtani közepenek a négyzete. Tehát a geometriai és a számtani közepek közötti egyenlőtlenségnek teljesülnie kell. Ekkor passzív, felírom, igazából nem nincs egy lehetősége, de non-energikus, akkor, hogyha az egyenlőtlenségek azok egyenlőségé élesednek, tehát az R1-1 megegyezik az R2-2-vel, megegyezik nullával, és itt ez az R1-2 plusz R2-1 összeg nullát ad, és R1-2 plusz R2-1 egyenlő nullával. Az emlegetett tankönyvben ezúttal a 70. oldalon találhatóak 68. itt ez oldalt akart jelenteni. Ennek az viszonylag bonyolultnak tűnő állításnak a bizonyítása is megtalálható a tankönyvben, akit érdekel, elemi úton megtehető, nézze meg. Az adáson nem fogom ezzel az időt tölteni. Eddig szerettem volna ma eljutni, hétfő reggel innen folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!